23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az Európai Unió kész minden lehetséges módon hozzájárulni a feszültség csökkentéséhez és a tárgyalások újraindításához. A szabályokon alapuló nemzetközi rend ugyan nyomás alatt áll, de a párbeszéd és a diplomácia továbbra is az egyetlen járható út. Hangsúlyozta közös nyilatkozatban António Costa, az Európai Tanács, és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Az uniós vezetők a Közel-Kelet több ország vezetőivel folytattak videókonferenciát az iráni háború fejleményeiről és a térség biztonsági helyzetéről. Az uniós vezetők a leghatározottabban elítélték Irán válogatás nélküli támadásait és szolidaritásukat fejezték ki a térség lakosságával. Egyúttal köszönetet mondtak a régió országainak azért a segítségért, amelyet az Európai Unió polgárainak hazatelepítésében nyújtottak. A háború kitörésekor több tízezer európai rekedt a térségben. A nyilatkozatban az uniós vezetők ismét felszólították Iránt nukleáris programjának leállítására és ballisztikus rakéta programjának korlátozására, valamint elítélték az iráni rezsim által saját állampolgáraival szemben alkalmazott erőszakot és elnyomást. Costa és von der Leyen megerősítette elkötelezettségét a regionális stabilitás mellett és a civilek védelmére, valamint a nemzetközi jog és a humanitárius jog tiszteletben tartására szólított fel. A kormány mindent megtesz a hazai kis- és középvállalkozások fejlődésének támogatásáért és védelméért. A Nemzetgazdasági Minisztérium a tervezett beruházások finanszírozásának megkönnyítése és a vállalkozások teljesítményének növelése érdekében 2026. március 1-től módosította a fix 3%-os kamatozású Széchenyi beruházási hitel Max Plus és Agrár Széchenyi beruházási hitel Max Plus termékek feltételrendszerét, jelentette be közleményében a szaktárca. A változások célja, hogy a KKV-k gyorsabban, rugalmasabban és nagyobb volumenben tudják megvalósítani fejlesztési elképzeléseiket, ezáltal erősítve versenyképességüket és piaci pozíciójukat. A magyar vállalkozások még intenzívebb támogatása érdekében a maximálisan igényelhető hitelösszeget a korábbi 500 millió forintról 750 millió forintra, a cégszintű limitet pedig 1,4 milliárd forintról 2 milliárd forintra emelték. A magasabb finanszírozási plafon lehetővé teszi komplexebb, nagyobb értékű beruházások megvalósítását, technológiai korszerűsítést, digitalizációt és energiahatékonysági fejlesztéseket, valamint kapacitásbővítést vagy akár új telephelyek létrehozását. Olvasható a közleményben. Jelentős fejlesztés érkezik a Nyíregyházi Józsa András Tagkórházba. Egy új generációs, nagy felbontású CT-készülék áll hamarosan szolgálatba. A modern berendezés gyorsabb és pontosabb diagnosztikát biztosít, miközben a sugárterhelés is alacsonyabb lesz a betegek számára. Ez a fejlesztés a térség betegellátásának minőségi előrelépését jelenti, és hosszú távon növeli a vizsgálati kapacitást és a betegbiztonságot. A betegellátás az átmeneti időszakban is folyamatos. Az új készülék telepítése és a régi berendezés leszerelése idején is biztosítják a zavartalan betegellátást. Ebben az időszakban egy modern, teljes értékű, mobil CT-egység áll a páciensek rendelkezésére, amely a sürgősségi betegellátó épület parkolójában kap helyet. A monumentális versenyművektől a dalokon át a négykezes zongoradarabokig terjed a 8. orosz zenei fesztivál programja, amely március 12-től 26-áig tart Debrecenben és Budapesten. Idén a hangversenyek mellett a portrék tematika mentén az orosz komponistákat, a zeneszerzők, tanár-diák kapcsolatait és alkotói inspirációit is megismerhetik az érdeklődők a rendezvényen, amelynek alapítója és művészeti vezetője Szabó Marcell zongora művész. Mint írták, a fesztivál hidat épít a múlt és a jelen, a mesterek és tanítványaik közé, minden egyes mű egy-egy ecsetvonás a nagy zeneszerzők jellemrajzához. A program sorozat 4 meghatározó alkotó portréját rajzolja meg. Megjelenik az orosz zene bölcsőjét alakító Rimszkij-Korszakov, szellemi örököse, a kiváló pedagógus Arenszkij, fókuszba kerül a zongora óriása Rachmaninov is, aki Arenszkij tanítványa volt, valamint a szintén tanári vénával rendelkező Kabalevszkij is. A fesztivál vizuális élménnyel egészül ki, az Orosz Nemzeti Zenei Múzeum jóvoltából egyedülálló kiállítási anyagot láthat a közönség. A program 2 város összesen 4 kulturális helyszínén várja a közönséget. Budapesten, a Zeneakadémián és az Orosz Kulturális Központban, Debrecenben pedig a Kölcsei Központban és a Debreceni Egyetem Liszt termében.
Az időjárásról.
Nyugatról kelet felé haladó vastagabb fátyol felhőzet és szaharai por is szűri a napsütést. Csapadék továbbra sem lesz. A déli szelet elsősorban a délalföldön és a Dunántúl északnyugati felében kísérik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Hajnalra 0 plusz 6 fok közé, a fagyzugokban fagypont alá hűl le a levegő. Szerda délutánra 14-19 fokig emelkedik a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekti Mária vagyok. Hallgassák meg az anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A tivadarfalvi református gyülekezet múltja és jelene.
Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezetnek. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben, Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába.
A közös pont.
2014 körül valószínűleg találkoztam vele. Azt tudom, hogy 2015-ben közös pontoztam először, szóval valószínűleg már előtte hallottam róla, sőt biztos, mert a testvérem, a fiatalabbik bátyám, ő már 2014-ben közös pontozott, és egy közös ismerősünkön keresztül került oda, aki egy lelkész, és ő ott spiriként funkcionált a közös pontban.
Bűnbánattól a megtisztulásig.
Az Ószövetségben, tehát az igazi bő tulajdonképpen az Istennel való intenzív kapcsolattartásnak a kifejeződése, az, hogy bízunk Istenbe, hogy szükséghelyzetünkben megkönnyörül rajtunk, megbocsátja bűneinket, meg tudja jobbítani a mi életünket.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
What's your impossible, your I need a miracle. What's got you barely hanging by a single thread. What looks so hopeless now? What weighs down your heart with doubt? You beg for a breakthrough, but no sign of breakthrough yet. When you've cried and you've cried till your tears run dry, the answer won't come and you don't know why. And you wonder if you can bow your head even one more time. Don't stop! Knees well out the floor. Don't stop believing, 'cause
baffling omega knows how your story ends. When you've cried and you've cried till your tears run dry, the answer won't come and you don't know why. And you wonder if you can bow your head even one more time. Stop praying for the miracle. Hallelujah, hallelujah, and amen. Don't stop praying that addictions end. Don't stop praying for deliverance. Hallelujah, hallelujah, and amen. Oh, don't stop praying for the sickness healed. Don't stop praying for His power revealed.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A tivadarfalvi református gyülekezet múltjába és jelenébe tekinthetünk be Seres János református lelkipásztorral, aki nagy élménnyel mesél a 90-es évek nagy ébredéséről, arról a korszakról, amikor sokan tértek meg. Aki kérdez, Birta Zoltán.
A tivadarfalvai református gyülekezet közösségi gócpontja az adott régiónak. Nagyon sok éve már, nagyon sokféle megmozdulásban vannak jelen, és tényleg azt láthatjuk, hogy az intenzitása az éveken keresztül nagyon pozitív és nagyon áldott, gyümölcsöt is termet. Mit kell tudni a református gyülekezetnek a múltjáról, a jelen pillanatbani állásáról?
Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezetnek. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába. Aztán jöttek a komoly kihívások a rendszerváltás után. Nagyon sok lehetőséget kínáltak nekünk abban az időben. Az első ilyen komoly felkérés volt az egyházközlet részéről a misszióiskola indítása. Istennek legyen hála, két évfolyam volt, 94-től 98-ig, és ezek a fiatalok ott laktak velünk együtt a családban. Komoly kihívás volt, hiszen a gyermekeink ezekkel a misszionárusokkal együtt éltek valahol, egy nagy család voltunk. Aztán 95-ben, amikor megindult a Péterfalvi Református Liceum, ugye az iskolának nem volt kollégiumba. És ezekhez a misszionárusokhoz csatlakoztak még az iskola diákjai, hiszen nem volt kollégiumunk, és az iskola, Istennek legyen hála, beindult, úgyhogy kénytelenek voltunk az udvarban még egy másik lakást felépíteni, ahol étkezde, illetve hálószobák találhatók. Megmondom őszintén, egyetlen lelkipásztor sem dicsekedhet azzal, hogy annyi gyermeke lett volna, mint nekünk éveken keresztül. De Így visszatekintve a megtett útra, én hálás vagyok Istennek azért, hogy ott lehettek ezek a diákok, a mi családunkkal együtt is. Adott Isten erőt ahhoz nekünk, a feleségemmel együtt, hogy nagy szeretettel vállaljuk ezt a plusz kihívást. Nyilván ez sokszor éjszakába menő beszélgetésekkel járt együtt, lelki gondozással, áhítatokkal, de Istennek legyen hála, én nagyon hálás vagyok azért a gazdag múltért, amivel Isten megajándékozott bennünket abban az időben. Aztán majd 2006-ban épült fel az iskolának, a liceumnak a kollégiuma, a diákok átmentek a kollégiumba, és volt egy érdekes élményem, amikor reggel fölkelek, csend van. Délután, egész délután csend van. Este csend van. Félelmetes volt a csend. Annyira hozzászoktunk a gyerekeknek a lármájához, az ajához, a pörgéshez, hogy szinte félelmetes volt azt a csendet megszokni. De aztán tovább kellett menni. Istennek legyen hála, a rendszerváltás után visszatérve a gyülekezeti életre, nagyon komoly kihívás volt, hiszen 92-ig nem volt konfirmációoktatás, hitoktatás, nem volt lelki élete a gyülekezetnek, ugye tudjuk mindnyájan, hogy a lelki élet a templomra korlátozódott. Nem volt családlátogatás, biblióra, stb. És a rendszerváltás után Isten arra indított engem, hogy a felnőtteknek konfirmáció alkalmat szervezünk, hiszen ugye ezek a felnőttek 40, 30, 40, 50 évesek a rendszerváltás előtt a szovjetunióban nem konfirmáltak. És Isten arra indított, hogy ismerjék meg a hitvallásunkat. És nem csak megismerték ezeken a KT órákon a hitvallásunkat, hanem születtek átadott életek is. Tehát a nyilvános megvallása Jézus Krisztusba vetett hitüknek valóságosan megtörtént, mert ugye ez a konfirmáció. Mi a konfirmáció? A konfirmáció a nyilvános vallástétel, nyilvános bizonyságtétel, és ők ezt vállalták a gyülekezet színe előtt. 120-an konfirmáltak felnőttek, 3 évfolyamon keresztül, tehát nem egyszerre, 3 évfolyamon keresztül. Nagyon szép időszak volt ez. Aztán megindult a lelki élet. Ugye az átadott életekkel Isten megnyitotta a lelki szemeit ezeknek az embereknek, és Isten adott lelki munkát. Rádöbbentek arra, hogy mennyire fontos a diakónia. Elkezdtük a diakóniai munkát, diakóniai szolgálatot, és ezt megelőzte egy nagyon érdekes esemény. Ugye ahhoz, hogy a diakóniai szolgálatot végezzük, szükség van valamilyen anyagi háttérre. De honnan teremtsük elő? Én a presbitereket arra kértem, hogy a gyülekezet szükségletei mellett legyen egy másik persely, diakóniai persely a gyülekezetben, amiből tudunk szolgálni a gyülekezet rászorulói felé. És azt mondták akkor a presbiterek, hogy de valóban nehéz idők voltak, azt mondták akkor a presbiterek, hogy ők úgy gondolják, hogy ennek még nem jött el az ideje, mert alig van lehetőségünk arra, hogy a rezsiköltséget fedezzük, a szolgálattevők bérét kifizessük, és úgy gondolták, hogy erre most nincs lehetőség, várjunk még vele. Aztán én imádkozva meggyőztem a presbitereket arról, hogy tegyünk próbát, tegyük próbára az Istent, ő ezt megengedi. És kitettük a perseit, mondtam, hogy csak egy évre tegyük ki. És hogyha nem elég a keret a gyülekezet szükségleteire, akkor ezt a pénzt visszatesszük a gyülekezet szükségleteire. Eltelt az év, jött az évi beszámoló gyűlés, kiderült, hogy a gyülekezet szükségleteire a persely pénz a korábbi évhez képest megduplázódott. És a diakóniai persejben pedig, hát akkor abban az időben ilyen 3000 dollárt egy év alatt összegyűlt. Mondták a presbiterek, hogy hát ők ezt nem értik. Aztán mondtam a presbitereknek, figyeljetek ide, ezt nem érteni kell, hanem ezt hinni kell, hogy Isten munkálkodott. És amikor meghirdettük a gyülekezetben, mindenki előre úgy jött a templomba, hogy készített mind a két persejbe pénzt. Úgyhogy nagyon nagy áldás kíséri. A mai napig, sőt, hadd mondjam azt el, hogy esperesi szolgálatom ideje alatt az egész megyében sikerült bevezetni a diakóniai munkát, illetve minden gyülekezetben, ha jönnek valamelyik gyülekezetébe Ugocsa megyének, akkor fognak találkozni ezekkel a diakóni persejekkel. Mert Istennek legyen hála, megértették a lelkipásztorok, hogy ennek erre milyen nagy szükség van, és nagyon nagy áldás kíséri az egész szolgálatot. Visszatérve még a gyülekezeti életre, 98-ban, illetve 2001-ben, ugye tudjuk azt, hogy a Tisza háton nagyon nagy árvíz volt.
Ha diakóniánál maradunk, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok esetben volt katalizátor hatása a térséget érintő árvíz, amely nagyon sok gyülekezetet érintett személy szerint.
Igen, valóban. Akkor az árvíz ide alatt ugye 98-ban, illetve 2001-ben volt ez a Tiszaháton ez a nagy árvíz. Ennek következtében nagyon sok lakás lakhatatlanná vált, illetve nagyon sok lakás összedőlt. És ott voltak az emberek az utcán, nem tudtak főzni, nem tudtak mihez nyúlni. És Isten akkor arra indított bennünket, hogy indítsuk el a diakóniai konyhát. És a környékbeli falvakba elkezdtünk főzni. Orgolányba, Feketeardóba, Tivadarfalván, Batáron, Bökénybe, Péterfalván elkezdtünk főzni, és autóbusszal szállítottuk ki az embereknek, a rászoruló embereknek a kétfogásos ebédet. Az árvíz ugyan azóta nincs, de a diakóniai konyha azóta, Istennek legyen hála, működik. Ma, amikor itt beszélgetünk, 66 családnak főzünk kétfogásos ebédet a környékbeli gyülekezetekbe. Péterfalva, Tivadarfalva, Batár, Nevetlenfalu, illetve Akli gyülekezeteibe. Úgyhogy Istennek legyen hála, az anyagiakat mindig Isten kirendeli, és rácsodálkozok mindig azon, hogy milyen gazdag Istenünk van nekünk. Milyen gazdag Istenünk van, aki gondoskodik a diakóniáról, gondoskodik a lelki munkáról Kárpátalja gyülekezeteibe. Mert ugye nem csak itt Tivadarfalván működik diakóniai konyha, hanem számos gyülekezetbe Kárpátalján működik diakóniai konyha.
Fiatalság?
Én, Istennek legyen hála, egy olyan ébredési időben lettem lelkipásztor, amikor a rendszerváltás után a kommunizmus által kínált lehetőségek bezárul. És ott voltak a fiatalok, 92 után nem kaptak semmiféle szórakozást, táplálékot, semmit nem kaptak. És ekkor Isten felkészített bennünket arra, hogy kezdjük el az ifjúsági munkát Kárpátalján. 91-ben, még akkor ugye Kárpátalján nem lehetett táborokat tartani, 91-ben Zimányi József lelkipásztor felkérésére 400 diákot Kárpátaljáról sikerült összegyűjteni, és elvinni őket Tiszanagyfaluba. 400 diákot, egész Kárpátaljáról. Istennek legyen hála, nagyon szép munka indult el, ifjúsági munka indult el ezzel. Ezek a fiatalok, akik ott voltak ebben a táborban, újjászületve tértek haza. Nagyon sokan lettek ezekből a fiatalokból lelkipásztorok, hitoktatók. De ha nem is egyházi berkeken belül szolgálnak, már az is nagy dolog, hogyha ezek a fiatalok élőhitre jutnak, és lettek belőlük hívő édesanyák, hívő édesapák, akik hitben nevelik fel az elkövetkező nemzedéket. Tulajdonképpen mi most ezeknek az időknek az áldásaiból táplálkozunk. Mert nagyon sokan vannak házas párok, akik hitben járnak, akik gyermekeiket hitben nevelik, és ezeket a gyermekeket aztán igyekeznek egyházi iskolába is beiratni, illetve Istennek legyen hála, négy református liceumban nagyon nagy lelki munka folyik az elkövetkező nemzedéknek a nevelésében, formálásában, tanításában. És Tivadarfalván, mivel ugye ott megvolt a bázis már, ki volt építve, ezért tavasszal két alkalommal, illetve ősszel két alkalommal továbbképző tanfolyamokat szerveztünk, alkalmakat szerveztünk a fiataloknak. Pénteken érkeztek, szombaton és vasárnap istentisztelettel tértek haza, tehát volt utógondozás. És ennek otthont adott a Tivadarfalván található egyrészt misszióiskolának a bázisa, másrészt pedig a gyülekezetnek a bázisa. Nagyon nagy áldás kísérte ezt a munkát, és én nagyon hálásan emlékezem vissza erre az időre. Mindenért Istené legyen a dicsőség.
Az elmúlt percekben Seres Jánossal, a Tivadarfalvi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.
My strength.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az Anyaország. Isten és a hitet képviselik könnyű zenei fesztiválokon a Közös Pont Ökumenikus Fesztivál misszió önkéntesei. A fiatalok egy sátorral települnek ki fesztiválokra, ahova hozzájuk betérőkkel beszélgetnek. Lehet, hogy arról, hogy hogy vannak, de ha lehetőség nyílik rá, Istenről is. Hogy fogadják őket? Provokálják-e őket? Mik a legemlékezetesebb történetek? A részletekről Miklós Sárával, a Közös Pont Fesztivál misszió egyik református önkéntesével, Hegedűs Márk beszélget.
Te azt fel tudod idézni, hogy mikor találkoztál először a Közös Pont felhívásával, vagy hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a fesztivál misszióval? Lehet, hogy akkor még nem gondoltad, hogy te is önkéntes leszel, vagy lehet, hogy ez egy ilyen pillanat volt, de mi volt ez az első találkozás?
2014 körül valószínűleg találkoztam vele. Azt tudom, hogy 2015-ben közös pontoztam először, szóval valószínűleg már előtte hallottam róla, sőt biztos, mert a testvérem, a fiatalabbik bátyám, ő már 2014-ben közös pontozott, és egy közös ismerősünkön keresztül került oda, aki egy lelkész, és ő ott spiriként funkcionált a közös pontban, ami azt jelenti, hogy ő mint lelkész a fesztiválozók lelki békéjéért, nyugalmáért felel, illetve a fesztiváloknak a lelki hátteréért. Szóval a testvérem már közös pontozott egy nyárral előtte, én akkor külföldön voltam, azért nem jelentkeztünk közösen, viszont utána én azt már tudtam, hogy én szeretnék menni, mert egy nagyon jó missziónak tűnt, egy nagyon jó célnak tűnt, illetve az is benne volt, hogy én abból a társaságból már sok mindenkit ismertem, úgyhogy tudtam, hogy jó helyre fogok kerülni, hogyha oda bekerülök. Úgyhogy 2015 elején jelentkeztem én először a fesztivál misszióra, ami egy ilyen borzasztó jó élmény volt. Nyilván én előttem nagyon fesztiválosan, talán egyszer voltam a kisebb fesztiválon, mint gyümiskoromban, és őszintén szóval nem is nagyon akartam fesztiválozni menni, mert úgy nem éreztem a saját közökemnek, de így, hogy a közös ponttal megyek fesztiválozni, meg voltam az elmúlt 10 évben nagyon sokat, ez egy teljesen másfajta jelenlét egy fesztiválon, mint hogyha csak bulizni mennék, az úgy azt én egy kicsit íresnek érezném személyesen, de így, hogy van valami tél, meg egy elfoglaltság, meg egy biztos jó társaság, akikkel már előtte több képzésen részt veszünk közösen, így ez egy ilyen nem csak részvétel, hanem egy feltöltő ilyen, van meg a tartalom, nekünk van az egy célunk, amit közösen képviselni szeretnénk, van ott egy kapcsolódásunk, ami túlmutat egy barátságon, tehát ott nekünk van egy, kvázi úgy tudom megfogalmazni, mint hogyha egy lelki gyakorlat lenne egyébként, ami furán hangzik, vagy lehet, hogy nem tudja az ember egymás mellé tenni a lelki gyakorlatot, meg egy könnyű zenei fesztivál, de egyébként ez tényleg így van. Többször volt olyan élményem, ahol a csapattal, akikkel kimentünk a fesztiválra, egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon mély kapcsolódás alakult ki a fesztivál végére. Ami szerintem annak köszönhető egyrészt, hogy van előtte 3 képzés, ami alatt mi felkészülünk erre a szolgálatra, illetve magára a fesztiválon is mi dolgozni megyünk ki, és így inkább azt mondanám, hogy szolgálni megyünk ki. Tehát van ott egy lelki jelenlét, amivel mi kint vagyunk a fesztiválon, mi azért vagyunk ott, hogy emberekkel beszélgessünk, keresztény egyházat képviseljük, a 3 történelmi egyházat képviseljük ott, és egy olyan teret adjunk a fesztiválozóknak, ahol tulajdonképpen bármiről tudnak beszélgetni velünk, miért meg fogjuk őket hallgatni, nem muszáj nagyon mély témákba menni, ahol nem kötelező, de ha szeretnének felmenni ilyen témákba, akkor mi ott vagyunk és beszélgetünk velük. Célunk az az tulajdonképpen, hogy elvigyük a keresztény egyházakat a fesztiválra, ahol nem biztos, hogy egyébként jelen van, sőt, valószínűleg nincs jelen. De azzal, hogy mi oda megyünk, mi azt ezt képviselni tudjuk. És nekünk ez a célunk, hogy legyen egy képviselet a fesztiválon.
Az egyházakat akarjátok képviselni, Istent, Jézust akarjátok képviselni, mind a kettőt akarjátok képviselni. Mi a cél?
Kicsit mind a kettőt szeretnénk képviselni, de inkább azt mondom, hogy Istent és hitet szeretnénk képviselni, aminek nyilván a földi jelenléte a keresztény egyházakban van, a intézményesítve, és minket a keresztény egyházak küldenek ki. De nekünk az Isten és a hit képviselete az, ami fontos ott a fesztiválon. És egyébként ez nagyon érdekes is, meg maga a kérdés is tök érdekes, mert az teljesen rendben van, hogy minket az egyházak küldenek ki, vagy hogy az egyházak annak a szervezetnek a fenntartói, ami ezt az egészet megszervezi. De mi nem vagyunk hivatalosan az egyház képviselői, tehát nem vagyunk lelkészek, nem vagyunk papok, mi laikus keresztény emberek vagyunk, akiknek fontos a hit, meg fontos az, hogy ezt meg tudják élni. Illetve van bennük egy nyitottság arra, hogy ne csak megéljék otthon, meg megéljék a templomban, meg megéljék a saját közösségükben, hanem ezt kiterjesztik olyan emberekre is, akik a fesztiválon vannak. Van a képzéseken arról szó, hogy különböző kérdésekben az egyházaknak, a háromnak, a katolikus, a református és az evangélikus egyháznak mi az álláspontja, amit mi képviselünk egyébként, de emellett a saját élményünk, a saját megéléseink és a saját gondolataink is fontosak akkor, amikor beszélgetünk egy-egy beszélővel, és azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon megengedő, meg egy nagyon biztonságos közeget létesít, nem csak a betérő fesztiválozóknak, hanem nekünk is, tehát nem nincs egy ilyen meghasonulás, hogyha valamiben én bizonytalan vagyok, vagy valamiben éppen küzdök a hitben való utamon, akkor azt nem kell papagájként visszamondani azt, amit az egyház gondol, hanem el tudom mondani azt, hogy nekem ezzel mi a küzdés, mi a küzdelem, hiszen mi keresztény emberek sem vagyunk mindig biztosak mindenben, ami hitikkel kapcsolatos. És szerintem ez egy ilyen nagyon szép csodája ennek az egész missziónak, hogy emberekből állunk, és ezeknek az embereknek vannak saját utai, amiket mi ott abszolút 100% szabadsággal tudunk képviselni. Miközben ugye mellette van, hogy keresztény emberként azért annyira nagyon más nem tudunk gondolni, mint a keresztény egyház, hiszen ebbe tartozunk mi is.
Meséld el, hogy hogyan működik egy ilyen fesztivál misszió, most említetted a betérőket, de hogy ez hogy néz ki, hogy van egy sátratok, de akkor oda ki mehet be, ki nem mehet be, mikor mehet be, mennyire kötött ez, hogyha még valaki, feltételezem, hogy a hallgatóink között olyanok is vannak, akik nem is jártak soha a fesztiválon, nem hogy a közös pont sátrában, tehát egy kicsit segíts így elhelyezni ezt, kérlek.
Úgy néz ki, hogy a legtöbb fesztiválnak van egy úgynevezett civil faluja, amiben a különböző civil szervezetek, bankok, egyetemek, stb. Képviselői ki tudnak költözni különböző méretű sátrakban. Amelyik fesztiválokra mi megyünk, ott mi is kapunk egy ilyen helyet, viszonylag egy kupacban szoktak ezek tenni a fesztiválon, kapunk egy ilyen helyet, van egy nyitvatartási időnk napközben, 9-től 6-ig, 7-ig, valahogy így minden fesztiválon van, hogy tud különböző lenni, és akkor ebben az időben mi ott vagyunk, és várjuk a betérőket. Nekünk nincs ilyen direkt célszünk, nem szoktunk kifejezetten behúzni embereket ilyen-olyan taktikákkal, hanem ott vagyunk, és bárki, aki elsétál mellettünk, megnézegeti, hogy milyen dekorokat raktunk ki, neki el tudjuk mondani, hogy kik vagyunk, meg tudjuk neki mondani, hogy rajzoljon sokért, azt fogjuk szeretni, tudunk neki adni limonádét, hogyha éppen nagyon meleg van, és közben indulhat egy beszélgetés.
És akkor itt a beszélgetést hogyan képzeljük el? Egyszer megkérdezitek, hogy milyen napja van, vagy van, igen, nem tudom, témaindító kártyátok, vagy van egy a hétnek egy témája, vagy hogy?
Nincs témaindítókártyánk, bennem egy rossz ötlet egyébként. Igen, van a hétnek egy témája, ez minden fesztiválon minden évben más, ezt közösen találja ki a sátorvezető, aki ezt az egész önkéntes csapatot összefogja néhány csapattaggal, kitalálják, hogy mi legyen a téma. Ez lehet színház, lehet az, hogy a víz, de kettő már biztos, hogy volt fesztiválon téma, és akkor a téma határozza meg azt a dekort, amit mi elkészítünk, nem kell nagy dologra gondolni, fényfüzéreket teszünk fel, kicsit így felépítjük a sátrat, mert általában elég alapsátrakat kapunk. Ezekhez kapcsolódóan csinálunk feladatokat, vagy nem ilyen feladatokat, hanem témaindítókat tulajdonképpen. Ez a rajzolcokért ez is úgy működik, hogy figyelj, ez itt a témánk, színház, ha szeretnél, akkor ehhez kapcsolódóan bármit tudsz rajzolni, de akkor ezen a ponton el tudunk pedig kezdeni beszélgetni arról, hogy én tudom, egyébként színházban járó ember, mit gondol a színházról, stb. Vagy ha ez nem, akkor igen, milyen napja volt, milyen koncertet már, milyen koncertet volt előző este, bármi, ami ezzel el tud indítani a beszélgetést. Közben persze nem rejtik véka alá, hogy mi miért vagyunk ott, és kik vagyunk, elmondjuk, hogy mi a ökumeni jegyében itt vagyunk, és képviseljük az egyházakat és Isten. Sokakat meghökkent, hogy ilyen nagyon tisztán ott vagyunk. Van, aki egyébként ki is megy a sátorból, hogy ebben nem szeretne részt venni, teljesen rendben van, akkor nem egymásnak vagyunk itt most letéve. De van, aki a megrökönyödését, ezt nem, arra nem elutasítása válaszol, hanem megkérdezi, hogy mit keresünk itt. Elmondjuk, hogy mit keresünk itt, és akkor ebből el tud indulni egy beszélgetés. Egy csomószor kiderül, hogy valami fajta kapcsolódása van az adott embernek az egyházzal, hanem mamájával templomba járt, vagy egyház iskolába járt, és akkor ott el lehet kezdeni beszélgetni arról, hogy milyen élményei vannak az egyházzal, most mi van a hitével, mit gondol, milyen kérdései vannak ezzel kapcsolatban. És akkor van, akivel nagyon szépen el tudunk menni egy mélyebb beszélgetésig, és valakivel meg megállunk itt, megbeszéljük, hogy milyen élményeink van az egyházról, és kész. De aztán van, aki beleáll vitákba, megkérdőjelez, nagy kérdések elé állít minket, amit szintén teljesen rendben van, ezekre mi készülünk a kérdések alkalmával, amit a szintén szívesen beszélek, még egy kicsit később, és illetve az önkénteseknek van egy olyan védőhálójuk, akiket már említettem, a spirik, akik az ilyen dogma meg nagyon mély egyháztudományi kérdésekbe be tudnak szállni. Tehát nekünk nem kell mindent tudnunk az egyházról, egyháztörténelemről, egyházjogról, bármiről, hanem ha úgy érezzük, hogy na, itt most már mi ebben nem vagyunk annyira komfortosak, vagy nem érezzük úgy, hogy megfelelő válaszokkal tudunk szolgálni, vagy a jó válaszokkal tudunk szolgálni, akkor szólunk az egyik spirinek, aki ott van, és behívjuk a beszélgetésbe, aki tud segíteni. Említettem a képzéseket, ez még egy jó dolog, amit elmondok, hogy meg ezt már említettem korábban is, hogy képződünk ezekre a fesztiválokra. Tehát nagyon jól tudjuk, a szervezőink, a döntéshozóink nagyon jól tudják, hogy ez egy megterhelő szolgálat tud lenni, hiszen nagyon sokat beszélget, nagyon sok energiát tud venni az emberből, és azért van három képzés, amin keresztül felkészülünk erre az egészre. Az első képzésünk az egy nagy közös képzés, ahol a fesztiválokon résztvevő összes önképzés jelen van, ekkor megismerkednek a közös ponttal, megismerkednek a különböző felekezetekkel, mert nem biztos, hogy mindenki sokszor vagy nagyon találkozott az ökumenével, lehet, hogy csak a saját felekezetében mozgolódott eddig, úgyhogy elmagyarázzuk, hogy mi az ökumené. Elmondjuk azt is, hogy mik a különbségek a különböző felekezetek között, és ezzel megadunk egy alapot arra, hogy tulajdonképpen kik vagyunk. Aztán a második és harmadik képzésen már a fesztiválok önkéntes csoportjai külön válnak, és a második képzésen inkább a csapatépítésen áll fókusz egy csapatkohézió létrehozásán, a harmadik képzésen pedig már az közvetlenül a fesztivál előtt szokott lenni 2-3 nap, amikor ott már a témáról beszélgetünk, fel szoktak merülni aktuális kérdések, amik felmerülhetnek a beszélgetésekben, hogy ott mit tudunk elmondani, kiben mi van ezzel kapcsolatban, az egyház, ha bármelyik egyház nyilatkozott bármit, az mi volt, mi a vélemény, csak hogy így kőbe legyünk azzal, hogy mi történik a világban, és erről az egyházak mit gondolnak. És mindez alatt, a három képzés alatt tud alakulni egy olyan közösség, akik nagyon szorosan tudnak egymásra támaszkodni, van egy bizalom közöttük, nagyjából ismerik egymás határait, és számítanak arra, hogy megtartsák egymást a szolgálat alatt.
Az elmúlt percekben Miklós Sárával a Közös Pont Fesztivál misszió református önkéntesével beszélgettünk.
For so long I carried the weight of my past, crippled by burdens like stones on my back. I thought I had fallen too far from your grace, but you came and showed me the way. When I was lost, so searching, you were the ground beneath my feet. When I was a blind man begging, you were the eye so I could see. When the smoke was rising up, you were the air that I could breathe. You gave me hope, you gave me something to believe. Now I'm a shackles off my feet. I found redemption.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Bűnbánat, alázat, megtisztulás és adakozás is jellemzi a bőti időszakot. Az Ószövetségen, Újszövetségen keresztül a mai koremberének a bőtölési szokásairól beszélgetünk dr. Adorjáni Zoltánnal, a Protestáns Teológia Intézet professzorával. A riporter Bálint Enikő.
Egy ideje már a bőti időszakban vagyunk. Hogyan viszonyult hozzá az Ószövetség embere, azaz akik Istenhez közel álltak? Mit jelentett számukra?
Hát nagyon röviden összefoglalva, és mindenek előtt szeretettel köszöntök mindenkit, aki az Agnus Rádiót hallgatja. Azt szeretném elmondani, hogy a bőjt, amelyet az Ószövetségben és nyilván az Újszövetségben is gyakoroltak, egy általános vallási gyakorlat. És nem csak az ószövetségi vallásra jellemző, hanem a pogány vallásokra is. Tehát minden vallásban van valamilyen fajta bőjt. Mit is jelent egyáltalán bőjtölni? Hát ezt mindenki tudja, hogy valamilyen ételtől, esetleg még italtól is megtartóztatja magát az ember egy rövidebb, vagy pedig hosszabb időre, és ezt hozzá kell tenni, hogy valamilyen kultikus célból. Ami azt jelenti, hogy ez a bőjt az Istennel való kapcsolatnak egyik formája. Azért, hogy az Istennel tartsuk a kapcsolatot, illetve ha bőtről van szó, akkor inkább egy fokozottabb kapcsolatról kell beszélni. Tehát lehetőleg mindent félretenni, ami lefoglalja a mi hétköznapjainkat, vagy inkább lefoglalja a mi testi mi voltunkat, és akkor hát koncentrálni a lelkiekre, az istenségre, a vele való kapcsolatban megerősödni. A régebbi korokban, most egy kicsit a pogány vallásokról beszélnék, nagyobb fontosságot tulajdonítottak, és az Ószövetségre is jellemző ez a bőjtnek, és ahogy teltek az évszázadok, és ahogy a vallások is egyre, ezt így szokták mondani szakszóval, hogy spirituálisabbak lettek, tehát lelkiebbek, és nem csupán a külsőségekre koncentráltak, vagy pedig ezekre a mutatványos áldozatokra, hanem arra, hogy lelkileg hogy éljük meg az Istennel, vagy az istenségekkel való kapcsolatot. Tehát ahogy telt az idő, a bőjt bizonyos szinten visszaszorult. De sohasem tűnt el az idők folyamán, és ez érvényes mind a mai napig, de hát ezt mindenki tudja, hogy ortodoxok, katolikusok, főleg az ő bőjtjük áll előttünk példaként, és sokkal inkább gyakorolják, mint mi. Nem, mint hogyha mi ezt nem gyakorolnánk, de nálunk erősen visszaszorult talán azért, mert erősen koncentráltunk, mi protestánsak a Bibliának, az Új Szövetségnek, pontosabban Jézus Krisztusnak a tanítására, mindenki előtt ismeretes Jézus Krisztusnak a samáriai asszonnyal való találkozása. És akkor, amikor folyik a beszélgetés egy adott időponton, amikor az Istennel való és az igaz vallásról való gondolatok jönnek elő a beszélgetésben, akkor Jézus azt mondja, hogy eljön az óra, amikor az igazi imádók, Isten imádók, lélekben és igazságban, itt az igazság szót inkább így kell érteni, hogy igazán, valóságosan fogják imádni az atyát, mert az atya ilyen imádókat keres magának, mert az Isten lélek, és akik őt imádják, lélekben is valóságosan kell őt imádjuk. Tehát nem külsőségekben, nem úgy, hogy na, látszódjék, hogy megmutatom, hogy én jó vallásos vagyok, hanem Isten előtt. Hát ugye Jézus megmondja a bőtöléssel kapcsolatban, hogy ne az emberek előtt gyakoroljátok az imádkozást, bőjtöt, meg a jó cselekedeteket, hogy megdicsérnek az embereket, hanem úgy, hogy a velem való kapcsolatnak legyen ez egy nyilvánvaló és gyakorolt része. Mert, és ezt már előre el kell mondani, hogy úgy, ahogy az Ószövetségben is jelentkezik ez, és Újszövetségben aztán még inkább, a bőtüléssel nem érdemeket szerzünk. Tehát nem jó pontokat szerzünk, hanem ez olyan, mint az, amikor odafordulok Istenhez, mert bajban vagyok, és kérek valamit tőle. Mert rá vagyok szorulva, és nem azért imádkozom, hogy az Isten megdicsérjen, hanem bízom benne, és elmondom a gondjaimat neki. Milyen formái voltak a bőjtnek? Volt egyéni és csoportos bőjt, mégpedig alkalomhoz kötve. Például nagyon gyakori az, hogy áldozat bemutatás előtt kell bőjtölni, És nagyon érdekes az, és a pogányságban és a zsidóságban is jelentkezik ez az Ószövetség idejében, házasság kötés előtt. Mert amikor házasságot köt az ember, akkor ugye a leány kilép a családi házból, elbúcsúzik a szülői házból, egy új státusa lesz, mennyasszony lesz, aztán édesanyja lesz, a férfi is ezután családapa lesz, lezáródik az életének egy bizonyos korszaka, és egy egészen új kezdődik. És a házasságra való készülés esetében a bőt egy bizonyos megtisztulás. A pogányságban pedig nagyon hittek abban, hogy nyilván utána megkezdődik a házas élet az esküvő után, és a gyermekek születnek. Tehát nagyon fontos volt, hogy legyen gyermekáldás. Ez a bőtös megtisztulás azt szolgálta, hogy az Istenség ajándékozza meg őket a termékenységgel, hogy legyen, ahogy régen mondták, bőgyermekáldás. Régen ugye a házasulandóknak mindig mondták, hogy esküvőkön azt is, hogy na, bőgyermekáldást. És ez megvolt a zsidóknál is, de ugyanígy készültek, felkészültek, úgyhogy volt egy ilyen önmegtartóztatás. És akkor kezdődik egy új élet, és ehhez hozzátartozik az is, hogy lezártam a múltat, még azt is, hogyha bűnöket követtem el, tehát bűnbánat, és most tiszta lappal kezdem az életemnek ezt az új szakaszát, a családalapítást, a házasságot. De pogányok is és a zsidók is az Ószövetség időben szükségállapotban is tartottak böjtöt, ha valaki beteg volt. Tehát böjtölve imádkoztak a gyógyulásért. És egyéb szükséghelyzetekben, háborús időkben, vagy akkor, amikor szegénység volt, vagy valamilyen egyéb ínség jelentkezett. Felkészülni valamire és valamilyen szolgálatra, az is bőtel együtt járt. Mindenki előtt ismerőt az, hogy Mózes, amikor készül átvenni a 10 parancsolatot, majd aztán szövetséget kötni és áldozatot mutat be, ugye az áldozat előtt is van bőtölés, 40 nap és 40 éjjel bőtöl, de ezzel felkészül az ő szolgálatára is. És az is érdekes, hogy Jézus Krisztus, mint aki az új szövetség törvényét adja nekünk, keresztények számára, ő is 40 nap és 40 éjszakán keresztül böjtöl, készülve arra a szolgálatra, illetve arra az áldozatra, a keresztfa áldozatra. Tehát Jézus is felkészül a szolgálatára, a maga nagy szolgálatára, a önfeláldozására, és erre Istennel közösségben böjtöléssel készül. Vannak egyéni és alkalomszerű böjtölések az Ószövetségben is. Gondoljunk csak arra a közismert történetre, hogy Dávid hogyan szerzi meg feleségül Becsabét, gyilkosság és párosodik ehhez, Becsabének a férjét végül is megöleti, és akkor születik egy gyermekük, és a gyermek beteg, tehát halálán van. És akkor Dávid elkezd böjtölni, és imádkozik, hogy hát, ha az Úristen megkönnyörül végül, hát ez nem következik be. És olyan érdekes, hogy mikután meghal a gyermek, akkor többet nem böjtöl, mert hát most már halálból nem hozhatja vissza, és csodálkoznak rajta, hogy megszakítja a böjtöt. Közösség és alkalomszerűnek tekinthető az a történet, amit a Jónás könyvében olvasunk. Ninive egy nagy város volt, pogányváros, és hát elszaporodott benne a bűn, és akkor Jónás prófétát küldi el Isten. Nos, megjövendülé, hogyha nem térnek meg, akkor hát el fog pusztulni a város, és akkor a király és a főemberek egy általános böjtöt hirdetnek meg. Nagyon érdekes, hogy még az állatokat sem etették akkor, és vizet sem ittak, és megparancsolták, hogy a bűnökből meg kell térni. Tehát itt is mutatkozik az, hogy a böjt hozzákapcsolódik az ember nyomorult életéhez, a bűnök megvallásához is. És hogyha a böjtel mindig össze van kapcsolva az imádkozás, már az Ószövetség idejében is minden esetben összekapcsolódik az imádkozás, akkor ez azt jelenti, hogyha az ember új életet akar kezdeni, amikor felismeri, hogy az eddigi életformája helytelen volt, és Isten más vár el tőle, akkor igen, böjtel készülni a megtérésre. De az ószövetségi próféták adott esetben nagyon kritikusan viszonyultak a zsidóknak a böjtöléséhez, és az volt a megállapításuk, és nagyon szigorúan állapították meg, hogy teljesen üres és hamis az a böjt, amit ők gyakorolnak, mert gyakorolták a böjtöt bizonyos alkalmakkor, közösségileg meg egyénileg, de közben a szolgáikkal visszaéltek, tehát nyomorgatták őket, akkor bestelenül éltek, a szegényekkel nem foglalkoztak. Tehát hamis az a böjt, amit az ember megtart, ez érvényes mind a mai napig, megtart van, aki minden pénteken, úgymond bőjtöl, de közben a szeretet parancsolatát nem tartja meg. Az Ószövetségben, hogy most már térjünk át erre, egy kicsit jobban, egyetlen egy napra volt előírva bőjt. Tehát ez kötelező volt, semmi más nem volt kötelező. Tehát lehetett különböző helyzetekben, amikor az ember nyomorúságban volt, vagy bűne volt bőjtölni, megtérésért imádkozni bőjtel, de ami kötelező volt és közös bőjt volt, az a nagy engesztelő áldozat napján történt. Ez a Jom Kippur ünnepe zsidó. Tehát minden évben, és ez egy nagy szertartás volt, pap bement a templomba, ekkor ment be évente egyszer a belső szentélybe, és először magáért kérte Isten bocsánatát, és a családjáért, nagyon érdekes, a pap magá és a családjáért kapjon bocsánatot egy év bűneire, és utána az a népér is, és akkor megvan egy bonyolult szertartás, hogy mit kell csináljon. Ez volt a kötelező. Semmi más nem volt kötelező. Az Ószövetségben, tehát az igazi bőjt tulajdonképpen az Istennel való intenzív kapcsolattartásnak a kifejeződése, az, hogy bízunk Istenbe, hogy szükséghelyzetünkben megkönnyörül rajtunk, megbocsátja bűneinket, meg tudja jobbítani a mi életünket, és a proféták erősen hangsúlyozzák, hogy a bőjt önmagában nem ér semmit, hamis. A bőjtnek az a formája, hogy lemondunk valamiről, hogy másokat, szegényeket, nyomorultakat megsegítsünk. Az Ószövetség vége felé, amikor a babiloni fogságból hazatérnek a zsidók, akkor érdekes, hogy hát elég nehéz időszak volt, romba volt, Jeruzsálem templomot fel kellett volna építeni, a város romba volt, nagyon sok gond, baj volt, és akkor Ezrás, Nehémiás és Zakariás próféta szolgált abban az időben, és több alkalommal is bőjtöt hirdettek, azért, hogy ilyen intenzíven bőjtel kérjék Isten segítségét ebben a hát Jeruzsálem újraépítése, meg az egy egészen új életnek a megkezdése egy rombadult országban.
És mi változott az új szövetségben?
Az új szövetségben nyilván, hogy a bőjtölés megmaradt, és kibővül az új szövetség idején. Biblia sokat beszél az új szövetség a farizeusokról. Nos, a farizeusok azok úgy tartották magukat, hogy ha nem is papok, de ők úgy akarnak élni, és úgy élnek, mint a papok. Tehát ők megtartották az ószövetségi papokra vonatkozó törvényeket is, és akkor ők rendszeresen bőjtöltek, meg adakoztak a szegények javára, és akkor erre mondja Jézus, hogy ne az emberek előtt, magatok előtt kürtölve, hanem ezt Isten előtt kell gyakorolni, nem azért, hogy érdemeket szerezünk meg, hogy az emberek megdicsérjenek. Most Jézus Krisztus ezt a bőjtöt nagyon bírálja. Ugye ott van a hegyi beszédben, hogy kell a bőjtöt gyakorolni. De nem mondja azt, hogy felesleges. Tehát említette már, hogy ő is a szolgálatra készülve 40 napig bőjtölt. Tulajdonképpen betartotta az ószövetségi előírásokat ő is. És van egy érdekes esemény, amit Márk evangéliumában olvashatunk. Keresztelő Jánosnak is voltak tanítványai, ugyanúgy, mint Jézusnak, és ők is rendszeresen bőjtöltek, mint a farizeusok. Ők hetente kétszer bőjtöltek, ez hétfő volt és csütörtök. És Jézus tanítványai viszont nem bőjtöltek, Jézus nem követelte meg tőlük azt, hogy rendszeresen meg, mert ez nem kötelező. Tehát Jézus azt tartotta, amit az Ószövetségben az egyetlen kötelező, mert meg amikor nagy szükség van, vagy szolgálatra készülünk. Ennek aztán későbbiekben is van önkövetkezmény, hogy Jézus így tanított. És azt kérdezik tőle a farizeusok, hogy hát Keresztelő János tanítványai bőjtölnek, meg mi is bőjtölünk, hát a ti tanítványaid miért nem bőzülnek. És akkor Jézus valami olyasmit mond, ami kapcsolódik a házasság előtti, a lakodalom előtti bőjtöléssel, hogy ameddig a násznép a vőlegénnyel van, folyik a lakodalom, tehát magát a vőlegényhez hasonlítja, nem kell bőten lakodalomba örvendezni kell. Persze van ennek egy érdekes lelki háttere is, hogy mindaddig, ameddig Jézus Krisztus kereszthalála, mint engesztelő áldozat meg nem történik, addig kell bőtölni. De miután felszabadít bennünket Jézus Krisztus az ő engesztelő áldozatával, nem lehet megkövetelni, tehát marad az, hogy ez önkéntes kell legyen.
Az elmúlt percekben dr. Adorjáni Zoltánnal, a Protestáns Teológia Intézet professzorával beszélgettünk az Ószövetségen át a mai kor emberének bőtjéről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.